Sok szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat, én Kell Bogdán vagyok, ez pedig itt a Szenzor, telekommunikációs és informatikai magazin műsor. A műsor első felében a technológiai világ híreivel és újdonságaival fogunk foglalkozni, a műsor második felében pedig a Honor 90-essel kapcsolatosan lesz egy-két észrevételünk, egyrészt azért, mert már túl vagyunk a tesztjén, másrészt pedig azért, mert ezzel egy időben megtörtént az európai bemutató, amin ott voltunk egyébként, és a kettőből együtt hát elég sok mindent lehet beszélni a Honor 90-esről és magáról a Honorról is, a stratégiáról, az elképzelésekről, meg arról, hogy mennyire tudtak függetlenné válni a Huawei-től, szóval ez lesz a műsor második felében, most azonban jöjjenek a technológiai hírek.
Hírbox. Szemezgetés a technológiai hírekből.
Hordozható mozi hangzást ígér a Sony, ugyanis bemutattak egy új készüléket, aminek az a neve, hogy HT-AX7. Hát gondolom könnyen megjegyzi mindenki. A Sonynál valahogy ez be van csípődve, hogy mindenféle kódnevekkel látják el a termékeiket, és nem pedig valami könnyen megjegyezhető beszédes nevet adnak neki. De akárhogy is, a HT-AX7 egy elég érdekes Bluetooth hangszóró, mert egy moduláris berendezésről van szó, ami azt jelenti, hogy van egy nagyobb egység, ami alapvetően mélysugárzót és két oldalsugárzót, valamint két hátsó fantom hangszórót is tartalmaz, és ennek a nagy központi egységnek a tetején mágnesesen van rajta két kisebb korong, amiket le lehet erről a központi egységről emelni, és ki tudjuk tenni magunk mellé, mögé, bárhol is legyünk, és akkor ez a három dolog, amiből ugye összeáll az a szett, azok egymás pozícióját felismerik és tudják, illetve mindenféle szenzorok alapján hát felmérik így a szobának is a környezetét, meg a tereptárgyakat, és automatikusan úgy állítja be a hangzást, hogy térhangzás lesz belőle. Na most ez nyilván nagyon jól hangzik, de nem egy olcsó buli, tehát magyar ára még nincs is a terméknek, de az eurós ára is elég vaskosnak látszik. Viszont hát meglehetősen jó bofa az egész, mert összesen 2 kg nyom az egész berendezés, ebből ugye a fő modul az 1,4 kg, és két hát 0,3 kg-os hátsó modulunk van, és hát ezek nyilván ugye úgy töltődnek, hogy amikor ráhelyezzük mágnesesen a fő egységre a két hátsó hangszórót, akkor ugye azon a csatlakozón keresztül, ami ott látszik ennek az eszköznek a tetején, azon keresztül átveszik a töltést is. Az első sugárzó 45 wattos, van benne egy S-Master mélynyomó, a két hátsó sugárzó pedig 3 wattos, ezek ugye a fantom hangszórókat hozzák létre, és hát amit érdemes tudni, hogy egy töltéssel 30 órás üzemidőt ígér a Sony, 10 perc gyors töltéssel pedig 150 percnyi működést, vagyis elég keveset kell töltögetni ahhoz, hogy még egy filmnyi idő kijöjjön belőle. Na most nyilván a kérdés az, hogy hát mi ennek az értelme akkor, hogyha csak egy telefonunk van, és azon néznénk filmet, egy kicsit túl van gondolva az, hogy egy kicsi kijelzőn mozizunk, és közben egy komoly hangrendszer van körülöttünk, de rögtön változik a dolognak a képe akkor, hogyha mondjuk már egy tabletről beszélünk, mert ott már sokkal több értelme van annak, hogy egy relatív nagyméretű kijelző van az ölünkben, és egyébként pedig a térhatású hangot megoldja a HT-AX7-es Sony berendezés. Gyerekeknek szánt tabletet dob piacra a Nokia, aminek hát az a neve, hogy Nokia T10 Kids Edition, vagyis alapvetően egy Nokia T10-ről van szó, ami már nem egy friss termék, mert tavaly jelent meg, de egy elég népszerű és jól eltalált, hát ilyen alsó középkategóriás tabletről beszélünk, ami nem túl erős, nem túl szép, tehát semmi különleges, csak egy olyan átlagosan jól használható tablet, ami 3 giga RAM-mal és 30 GB belső tárhelyen rendelkezik, és van benne egy Unisoc T606-os chipset, ami egy relatív ritka chipset, mert ugye nem Qualcomm, nem Mediatek, hanem a korábbi Speedtram lett átnevezve Unisocra, és most a Unisoc úgy döntött, hogy középkategóriás mobil processzorokat is gyárt, és egyre több gyártó nyúl a Unisoc felé, amikor úgy érzi, hogy sem a Qualcomm, sem a Mediatek nem tud nekik szállítani időben elég chipsetet, vagy túl drágának találják, akkor ott van a Unisoc, és igazából nincsen vele semmi különösebb gond. Van 800x1280 pixeles 8 üvelykes kijelző, vannak sztereó hangszórók, IPX2-es a ház, vagyis hát nem egy nagy vízállóság, de a fröccsenő vízzel szemben azért ellenáll, és egy 8 megapixeles hátlapi kamerát is kapott a termék. Na most, amitől ez Kids Edition, az két dolog. Egyrészt az egészet belerakták egy ilyen buflák és színes plastik tokba, ami hát nyilván arra van, hogy mindenféle ütéseket és sérüléseket kibírjon, ami egy gyerek kezében adott esetben előfordulhat, és ezeknek a tokoknak van egy alsó kitámasztójuk is, amivel meg lehet állítani a táblagépet egy asztalon, és akkor kvázi lehet rajta mozizni. És ami még nyilván ehhez a kidzödéshez tartozik, az a szoftver, és itt van egy érdekes momentum, mert a Nokia T10 már megkapta az Android 13-at, de a Kids Edition még nem, az Android 12-vel jön, viszont rajta lesz a Google Kids Space alkalmazás, ami a Google-nek a kifejezetten gyerekeknek szánt alkalmazásboltja és telepítőcsomagja, valamint a Family Link program, ami hát meg egy olyan megoldás, amivel ugye a szülő tudja a távolból paraméterezni a terméket, olyan szempontból, hogy eddig lehessen használni, milyen alkalmazásokat tudjon futtatni, és ezeket a beállításokat, ezeket csak a szülői eszközről lehet majd távolról irányítgatni. Kék, piros vagy zöld polikarbonát tokban érkeznek a Nokia T10 Kids Edition-ök, hát meglátjuk, hogy Magyarországon mikor kerül forgalomba, ha egyáltalán, mert egyelőre erről nincsen információnk. Sok-sok mesterségesen gerjesztett hype és előzetest követően bemutatkozott a Nothing Phone 2, ami ugye a Nothingnak a második telefonja, és a Nothing Phone 1 az egy kifejezetten jó sikerült kis cucc volt, egy felső középkategóriás telefonról beszéltünk hát nagyjából egy évvel ezelőtt, ami ugye a Nothing nevű cégnek az első telefonja volt, és a Nothingot pedig arról lehet ismerni, hogy az a Carl Pei alapította, aki annak idén a OnePlus-t is tető alá hozta, csak aztán egy ponton kiszállt a OnePlus-ból, és csinált egy új vállalatot, és ez lett a Nothing. Na most a Nothing Phone 1-nek az volt az egyik legfontosabb érdekessége, hogy a hátlapon hát különböző LED-csíkok találhatóak, amelyek pulzálni, villogni tudnak annak függvényében, hogy éppen mi történik a telefonon. Ezt Glyph interfésznek hívja a Nothing, és gyakorlatilag ugye a szoftverben van egy olyan terület, vagy egy olyan funkció, ahol mindenféle eseményekhez mindenféle villogási mintákat lehet beállítani. A Nothing Phone 2 szögre ugyanezt tudja, vagyis megint csak az van, hogy van a hátlapon egy ilyen nagyon jellegzetes kialakítású LED csíkokból összerakott fehér fénnyel pulzálni és villogni képes és világítani képes megoldás, és továbbra is megtartották ezt a félig áttetsző hátlap dizájnt, vagyis úgy néz ki, mintha látnánk, hogy miből áll össze a telefon, de igazából nem látjuk, hanem csak egy ilyen imitációja van, mert minden belső részesség természetesen le van takarva, de azok kaptak egy ilyen plusz üvegborítást, és attól úgy néz ki, mintha bele tudnánk kukkantani a készülék belsejébe. Nem mondom, hogy ez funkcionálisan kifejezetten hasznos lenne, de azt mindenképpen el lehet mondani, hogy egyedi. Na most a Nothing Phone 2-ről már előzetesen lehetett tudni, hogy ez nagyobb tudású lesz, mint az első Nothing Phone, és ez így is történt, ami azt jelenti, hogy beleraktak egy Snapdragon 8 Gen 1-et, ami nem a legfrissebb Qualcomm chipset, de pont a cégvezető Carl Pei azt mondta, hogy ők azért választották ezt, mert hát egyrészt valamivel kedvezőbb áru, másrészt pedig szerintük jobb a hőháztartása ennek a chipsetnek, mint a mostani legfrissebbnek, és nekik nagyon fontos, hogy mindig ugyanazt a felhasználói élményt tudják biztosítani a usereknek. Ezen túlmenően nyilván fontos, hogy milyen a kijelző, 6,7 hüvelykes OLED kijelzőről van szó, amiben a 32 megapixeles előlapi kamera van középen felül, egy Sony IMX615-ös szenzorral, ami egy elég jó képességű kamera, csak az a kicsit furcsa, hogy akárcsak a Xiaomi, a Nothing is úgy döntött, hogy nem teszi lehetővé az előlapi kamerával a 4K felvételben történő videózást, miközben mind a kameraszenzor, mind pedig a hardware alkalmas lenne erre, valamiért ezt a döntést hozták meg. Hátul nincs ilyen korlátozás, ott természetesen még a 4K60 is elérhető. Amit érdemes róla tudni, hogy két 50 megapixeles kamerát raktak a hátlapra, az ultraszéles látószögű szenzor, meg lencse, az ugyanaz, mint ami a Nothing Phone 1-ben volt, ez egy Samsung szenzor, viszont a másik 50 megapixeles kameránk az egy friss Sony IMX890-es csúcskategóriás szenzor, amivel természetesen a Nothing szerint sokkal jobb képeket lehet lőni, mint eddig, és azt mondják, hogy nagyon sokat fejlesztettek a háttérben dolgozó, feldolgozó algoritmuson is, és ezért aztán noha ugyanaz az ultraszéles modul, mint ami a tavalyi modellben van, de mégis jobb képeket lehet vele csinálni. Hát ez majd kiderül akkor, amikor eljut hozzánk tesztre a készülék, és ez meg fog történni, mert Magyarországon is kapható lesz nagyon hamarosan, de elkövették azt a hibát a Nothing Phone 2 bejelentésében, bejelentése kor, hogy már amikor készen volt a bejelentés, és már amikor a hivatalos weboldalon is meg lehetett nézni a termék részleteit, akkor voltak ott árak, és azok nagyon csábítóan olcsónak tűntek. Konkrétan ugyanannyiba került a Nothing Phone 2, mint a Nothing Phone 1, ami egy nagyon-nagyon jó ajánlatnak tűnt. De aztán kiderült, hogy hát csak elbínázták, és igazából ez egy drágább telefon. Néhány órával a bejelentést követően hát módosították, vagy mondhatjuk azt, hogy aktualizálták az árakat, és akkor kiderült, hogy azért itt egy picivel hát nagyobb összegekről van szó. A legkisebb kiszerelés 8 GB RAM és 128 GB belső tárhelyt jelent, és hát mondjuk azt, hogy hát ez már inkább a csúcskategória alját kapargatja árazásban, de egyébként a telefonra is ugyanez elmondható. A Nothing nem ad a csomagban fali adaptert, utólag lehet hozzávenni 45 wattos töltőfejet, ezzel egyébként 55 perc alatt lehet feltölteni az akkumulátort 0-100%-ra, és egyébként az akkumulátor egy picit nagyobb, mint a korábbi modellben, mert most már 4700 mAh, ami még mindig egy picit kisebb annál, mint amit egyébként a konkurens gyártók hasonló árfekvésű telefonjaiba találunk, mert ott a standard az 5000 mAh szokott lenni. Viszont ebből a Nothing Phone 2-esből sem hiányzik a vezeték nélküli töltés, ami 15 watttal valósul meg, és a hátlapúi tekercsen keresztül történik. Szóval azt lehet mondani, hogy ismét egy olyan telefon, ami egy kicsit egyedi, ismét egy olyan telefon, ami hát nagyon próbálja ugyanazt a design vonalat folytatni, amit a Nothing az eddigi termékeivel elkezdett. Ugye két headsetről és eddig egy telefonról van szó, mindegyik ez az industriális letisztult irányvonalat követi, ezért aztán a Nothing Phone 2 sem egy ilyen lekerekített kavics, hanem inkább egy ilyen iPhone szögletességű termék, nagyon jó anyaghasználattal, jó összeszerelési minőséggel. Ezt azért tudom kijelenteni, mert a Nothing Phone 1-jel semmilyen problémánk nem támadt ilyen tekintetben, tehát feltételezzük, hogy a kettes generáció is tudja ugyanazokat a jópofa dolgokat hozni, mint amit az első. Amit lehet még róla elmondani, hogy Android 13 van rajta, egy nagyon letisztult felületet kapott, ugye alig nyúltak hozzá az alap Androidhoz a Nothingnál, éppen ezért nem túl erőforrás igényes, szóval relatív fürge és gyors a felület, és azt mondják a Nothingnál, hogy 3 évnyi szoftver frissítés fog rá érkezni, és a biztonsági frissítések is minimum 2 havonta meg fognak érkezni a telefonra, 4 éven keresztül, szóval ezzel kapcsolatban elérték, vagy eljutottak arra a szintre, amit egyébként most elvárunk ebben az árkategóriában. Tehát azt lehet mondani így első blikre, hogy ez sem sikerült rosszul ez a készülék, de, és itt van egy nagy de, a Nothing Phone 1-nek az volt az egyik legfontosabb ütőkártyája, hogy ez egy egyedi kialakítású, újszerű telefon volt, ami árazásban egy nagyon picivel alább tudott lőni, mint amit a konkurensek kínáltak, és ezért aztán elég népszerű lett bizonyos országokban. Hát Magyarországon kevésbé, mert nem került be a szolgáltatói kínálatokba, és ugye a magyar piac az nagyon szolgáltató orientált, szolgáltató vezérelt. A telefonok 70%-a Magyarországon operátorokon keresztül jut el az ügyfelekhez, és csak a maradék 30% az, ami ugye a kártyafüggetlen piacot jelenti, és ebbe bele kell vegyük azt a részt is, ami a Kínából ide rendelt, ki tudja honnan származó telefonokat jelenti, szóval ez egy szűk piac itthon, ezért itthon a Nothing Phone nem lett egy nagyon népszerű termék, de vannak olyan országok, ahol kifejezetten nagy népszerűségnek örvend. Viszont most az árakat megnézve, azt lehet mondani, hogy a Nothing Phone 2 ugyan jobb, mint a Nothing Phone 1, tehát erősebben a hardware, jobban a kijelző, fejlődött a hátlapi interfész, és egyébként is egy jobban összerakott telefonnak tűnik, jobb kamerával, nagyobb akkumulátorral, de már árban nem feltétlenül jobb, mint a hasonló tudású konkurens ajánlatok olyan cégektől, mint a Samsung, vagy a Honor, vagy lehet még sorolni itt ezeket, Xiaomi, Poco, Realme, tehát minden konkurens, aki hasonló árkategóriában telefont kínál, az nagyon hasonló tudást kínál, nagyon hasonló pénzért, szóval a Nothing Phone 2 mellett nincsenek árelőnnyel kapcsolatos extra érvek, és így aztán nem lesz neki nagyon könnyű érvényesülnie a magyarországi kártyafüggetlen piacon. Egyrészt az egy szűk piac, másrészt pedig az ügyfelek hát alapvetően azokat a márkákat részesítik előnyben, amiket ismernek, és Magyarországon a Nothingnek 0 reklámkampánya volt eddig, és nem nagyon néz ki úgy a dolog, hogy ezen változtatni óhajtanának. Szóval szerintem ez továbbra is megmarad egy szűk rétegnek a különleges telefonjaként, de annak viszont valószínűleg egy remek termék. Ha már itt az előbb szóba került a Realme, akkor folytassuk velük. Hát a Realme-vel vannak bajok. Legalábbis a kezdeti nekibuzdulás, ami egy-két évvel ezelőtt volt az európai piac tekintetében, az most eléggé kifulladni látszik. Ugye az történt, hogy amikor a Realme bejött Európába, akkor bődületes növekedési számokat tudtak felmutatni évről évre. Nyilván a nullából elég könnyű nagy számokat mutatni, de aztán amikor nagy számokat mutattak, a következő évben tudtak még nagyobbakat mutatni, szóval úgy nézett ki, hogy a Realme elég jól sinem van. De azzal, hogy a BBK cégcsoport, amihez ugye a Realme is tartozik, problémába ütközött a Nokia szabadalma kapcsán, és ez mindenféle bírósági peres eljárásokká alakult, amelyeket a BBK cégcsoport egyre több országban elveszít, ezzel gyakorlatilag hát az Oppo, meg a Realme, meg a OnePlus termékek elkezdtek kiszorulni Európából, mert számos országban már betiltották a forgalmazásukat. Ez nyilván nem tett jót annak sem, hogy a Realme milyen jelenléttel és energiával van jelen a régióban, és hát megcsappantak az Európába érkező Realme telefonok számai, nem csak a tekintetben, hogy mennyit adnak el belőlük, hanem a portfólió tekintetében is, tehát jóval kevesebb féle Realme telefont lehet kapni ebben a régióban, mint amit egy-két évvel ezelőtt tapasztaltunk. Ez azonban nem szekte kedvét a Realme-nek olyan szempontból, hogy azért mutatgatnak be új telefonokat, és elég jónak tűnik a GT3 Pro nevű modelljük, ami hát valószínűleg először a kínai piacon fog bemutatkozni, de ez egy globális termék, tehát direkt úgy tervezték, hogy ez Európába is eljuthasson. Hát nyilván ugye a jogi helyzet fogja meghatározni, hogy végül eljut-e, de ha igen, akkor ez egy ígéretes telefon, mert egyrészt van neki egy, hát egy óriás hatalmas kamera sziget a hátlapján, már nem is szigetnek mondanám, a sávnak, mert a teljes hátlap egy részét elfoglalja a kamerás installáció, és hát ez nem véletlen. Alapvetően egy Snapdragon 8 Gen 2 van benne, 144 Hz OLED kijelzőt kapott a termék, és egy Sony IMX890-es csúcs szenzort kap a hátlapra, ami ugye 50 megapixeles, ugyanez van ebben abban a Nothing Phone 2-ben is, amiről az imént beszéltünk. Valamint, hát amiben a Realme hagyományosan erős, az az akkumulátor és a töltés, és két verzió lesz majd ebből a GT3-ból, az egyik egy 5200 mAh-s akkumulátort kínál, ami önmagában is elég jól hangzik, de tartozik hozzá 150 wattos tölthetőség, amivel hát mondjuk egy negyed órás töltési időre lehet berendezkedni, illetve lesz egy extra különleges kiadás, ami csak 4600 mAh-s akkumulátorral jön, de az 240 wattos töltést fog biztosítani, az 10 perc alatti töltési időt jelent, vagyis egy gyors kávézás ideje alatt a nulláról 100%-ra föl lehet majd tölteni ezt az akkumulátort. Nyilván azért is kisebb az akkumulátor mérete, mert ahhoz, hogy ilyen sebességű töltést biztonságosan meg lehessen csinálni, ahhoz ketté kell bontani az akkumulátort, és a két felet egyszerre kell tölteni, viszont hogy ne legyen semmiféle kémiai, meg fizikai hát összeütközés, éppen ezért a két akkumulátor fél közé be kell tenni mindenféle szigetelő közeget, és ez ugye hát helyet foglal el, vagyis az akkumulátor kapacitása valamivel kisebb. Hogy mikor érkezik Magyarországra a termék, nem tudjuk, de nagyon hasonlít a OnePlus Nord 3-ra is a dolog. Alapvetően megint az van, hogy a BBK cégcsoporton belül van egy alaptermék, és annak különböző iterációi és a enyhe változtatással ellátott verziói különböző neveken kerülnek különböző országokon piacra. Valószínűleg a GT3 hát elég jó lehet Magyarországon is, mert a Realme termékek árazása főleg ebben a kategóriában meglehetősen versenyképes, de ha megérkezik hozzánk és tudjuk tesztelni, akkor majd itt a szenzorban mindenképpen beszámolunk róla. Ennyi fér bele a szenzor első felébe, most jönnek a hagyományos feles hírek, mi pedig érkezünk vissza a Honor 90-es bemutatójával és tesztjével, maradjanak velünk.